Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nekünk fontos, hogy a hitet olyan közegben tudjuk megélni, melynek méltósága tükrözi az egyház reménységét és hivatását, hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár a vajdasági Zomborban a Szent István Király templom felújított orgonájának átadó ünnepségén. Hozzátette, ezért újult meg az elmúlt 16 évben 4000 templom, és épül további 200 szerte a Kárpát-medencében. A célunk, hogy az idén folytassuk a megkezdett munkát, ehhez számítunk az önök támogatására is, húzta alá. Ez az orgona végig szolgálta a magyarság egyik legsötétebb, legnehezebb évszázadát. Sokat veszítettünk, de a reménységünk, bizalmunk a gondviselésben mindig megmaradt. Hangsúlyozta Nacsa Lőrinc, mint mondta, az orgonát azzal a reménységgel kell hallgatni, hogy a hit a jövőben is képes megtartani a magyarokat. Kívánom önöknek, amit minden magyar közösségnek is kívánok a világon, hogy álhatatosan maradjunk meg ezen a talpazaton állva, szögezte le. A nemzeti petíció üzenete, hogy a magyarok ki akarnak maradni a háborúból, ezért soha nem volt még ennyire fontos a magyar emberek kiállása, mint most, jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videónyilatkozatában. Ezért kérem, hogy csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz, és üzenjük meg együtt világosan. Bárhogy fenyegetnek minket, mi magyarok nem fizetünk a háborúra. Nem fizetünk Ukrajnára, ki akarunk maradni ebből a háborúból, és nem engedjük, hogy a magyarok pénzét elvegyék, fogalmazott Hidvégi Balázs. A fideszes politikus szerint ma már ott tartunk, hogy Brüsszel és Ukrajna nyíltan fenyeget, amiért mi nem fizetünk a háborúra. A nyilvánosságra került Zelenszkij terv teljesen nyilvánossá tette, hogy Brüsszelnek tényleg már csak Ukrajna számít. Már jövőre EU taggá akarják tenni az országot, és bármibe kerül, finanszírozni akarják a háborút. A Tisza párt szövetségesei Manfred Weber és Ursula von der Leyen egy olyan ország uniós csatlakozását támogatják, ahol egy nyíltan neonáci katonai vezető támadással fenyeget egy uniós tagállamot, Magyarországot, írta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszteri biztos a közösségi oldalán. Bóka János azt írta, nemrég az ukrán sajtóban már a miniszterelnök elleni dróntámadásról írtak, most pedig az ukrán hadsereg őrnagya nyílt katonai támadással fenyegette meg Magyarországot. Nem egy ismeretlen provokátorról van szó, hanem egy szélsőséges, radikális nézeteket képviselő neonáci csoport vezér alakjáról, akit nem mellesleg Zelenszkij elnök kitüntetésben részesített. Milyen felháborító, hogy mindez ma Európában megtörténhet, tette hozzá. A Brüsszel-Kijev koalíció célja a magyar nemzeti kormány kiiktatása, hogy már a jövő évben felvehessék Ukrajnát az Európai Unióba. Ezt mutatja a Zelenszkij terv. Ezt már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogalmazta meg Budapesten. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a kormányülésen arról tájékoztatott, hogy létrejött egy Brüsszel-Kijev koalíció, amelynek három fő célkitűzése van, hogy ne szakadjanak meg a fegyverszállítások, hogy ne álljanak le a pénzügyi átutalások Ukrajnába, és hogy az országot felvegyék az Európai Unióba. Kifejtette, tehát ennek a koalíciónak van egy katonai, egy pénzügyi és egy politikai lába, és most a Zelenszkij tervben utóbbinak a kiéleződése látható, tekintettel az Ukrajnában romló helyzetre. Február 15-ig lehet jelentkezni az egyetemekre a felvi.hu online felületen. A folyamat vasárnap éjfélkor zárul. Az eljárás elektronikus, a jelentkezőknek ügyfélkapuval vagy digitális állampolgársággal kell rendelkezniük, és fontos, hogy a jelentkezést a hitelesítéssel fejezzék be, mondta Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára az M1 aktuális csatornán. Végül az időjárásról. a látási viszonyok fokozatosan javulnak, nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de előtte még az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Ugyanakkor a nyugati tájakon és az északi középhegység tágabb térségében egész nap borongós lehet az idő. Délelőtt még inkább északkeleten, majd a déli óráktól nyugat felől ismét egyre több helyen várható eső, zápor eső. A délkeleti vidéken azonban továbbra is kisebb a csapadék esélye. A hőmérséklet napközben 10 és 16 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében, valamint a nyugati határ közelében ennél hidegebb maradhat az idő. Híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a magyar madárszerető emberek gyűjtőhelye. Tagjai között szép számmal vannak, akik hivatásszerűen foglalkoznak a természettel, de emellett még több lelkes laikust számlál a soraiban, fiatalt és időset egyaránt, akik aktívan bekapcsolódnak az MME sokrétű munkájába, programjaiba. Az 51 éves MME jelmondata a madárbarát Magyarországért. Tevékenysége olyan sokrétű, hogy felsorolni is sok lenne, népszerűsít, oktat, tudományos kutatásokat, faj- és élőhelyvédelmi programokat, rendkívül népszerű lakossági akciókat, bemutatókat szervez, felvilágosít, tanácsot ad, érdeket érvényesít, és mindezt rendkívül szimpatikusan teszi az együttműködést keresve. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, én Posgai Nóra vagyok, köszöntöm hallgatóinkat, és szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Halmos Gergőt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatóját, akivel a tavalyi év eredményeiről és az idei tervekről beszélgetünk. Szervusz, Gergő!
Szervusz, köszönjük a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
Láttam egy közösségi oldalon egy bejegyzésedet, ahol a tavalyi évnek az eredményeit soroltad föl, egyszerűen csak felsorolásszerűen, és hát gondban is vagyok, egyszerűen ezeket nem tudjuk mind elmondani. Rendkívül elfoglaltak voltatok az idén is, rengeteg dolgot csináltatok. A lakossági akcióitok közül talán ezeket többen ismerik, mert ezeket hirdetitek, ezekbe be lehet kapcsolódni laikusként, sőt nem MME tagként is. Sasszinkron, madárszámlálási programok, gólyales, fülemülék éjszakája, fülesbagoly, les, európai madár megfigyelő napok, vadlúcsokadalom, tehát rengeteg dolog. De én arra kérlek, hogy mivel nincs sok időnk, hogy emelj ki valamit ezek közül, az akcióitok közül a tavalyi évben, mi az, amit a legfontosabbnak tartasz ezek közül?
Talán a legfontosabb ezekben az akciókban, hogy egyre jobb számokat tudunk felmutatni, tehát egyre többen vesznek részt ezekben a most már sok esetben hagyományosnak nevezhető programokban, akár a tatai vadlúd sokadalomnak már a 25. évfordulója volt, vagy a különböző olyan akciók, mint a fülemülék éjszakája is már több évtizedre néznek vissza. A gólyalesről ne is beszéljünk, mert a gólyaszámlálást sokféleképpen hívhatjuk, de több mint 100 éve végzik Magyarországon önkéntes. Hát ezekben a programokban a visszatérő elem, és az, hogy ezt tartósan sok éven keresztül végezzük, ez a legfontosabb. És hát például az Európai Madár Megfigyelő Napok, ami nem csak magyar kezdeményezés, hanem európai, sőt bizonyos esetekben akár globális résztvevők is vannak. Abban az idejében is 10 000 résztvevővel tudtunk az élbolyba lenni, illetve hát az európai versenyben bizonyos tekintetben győztesek vagy második helyezettek voltunk, és ez mutatja azt a társadalmi támogatottságot, amit magunk mögött tudunk, és ez ezeknek az akcióknak a legfontosabb eleme, hogy hogy minél több olyan ember, akinek a, nem csak a madarak, hanem hogy általában a természet iránt érdeklődik, és valami tenni is akar, őket meg tudjuk szólítani, meg tudjuk utána mozgatni, és utána közösen tudjuk ezeket az eredményeket elérni, amiket utána más területeken is tudunk a segítségükkel végezni.
Azt mondod, hogy növekednek a számok, ennek van valamilyen tudományos jelentősége is mellesleg, tehát a társadalmin túl?
Hát a társadalmin túl, tehát növekednek a számok, a résztvevő számokra utaltam elsősorban, de bizonyos esetekben olyan eredményeket tudunk hozni ezekkel a társadalmi programokkal, amiknek tudományos jelentősége is van. Például most, ha már az előbb említettem a gólyelest, vagy a gólyák számlálását, ezt tényleg nagyon régóta úgy végezzük, hogy természetesen bizonyos területeken szakemberek végzik, de nagyon sok önkéntessel és nagyon sok teljesen laikus bejelentővel együtt dolgozunk. Az online adatbázis az már lehetővé teszi azt, hogy bárki bármikor bejelenthessen gólyákkal, gólyafészekkel kapcsolatos információt.
Hát és persze, mert a gólyát mindenki ismeri, hát, mondjuk igen, egy igen. Sast megkülönböztetni egy sólyomtól, mert nem mindenki.
Igen, az már egy másik történet, bár abban is nagyon sok önkéntes vesz részt, de más szintű, vagy más tudással rendelkező önkéntesek. Szóval a gólyáknál például ezért tudjuk azt, hogy sokáig csökkent a gólyák állománya, aztán stabilizálódott, és az elmúlt években megfigyeltünk egy enyhe növekedést, kicsit átrendeződést is, hogy ezek a gólyáknak a viselkedése is valamennyire megváltozott, és például sok esetben most azt tapasztaljuk, hogy még inkább más szálon is kezdtek kötődni az emberhez, nem feltétlenül a szívhez szólóbb módon, mert hogy a szeméttelepeink jelentenek sok esetben mencsvált a gólyáknak, és sokszor most már költési időkbe is kapcsolnak, és ezt mindezt az önkénteseik segítségével tudjuk követni.
És a lényeg az, hogy ebből ti következtetéseket vontok le a különböző fajoknak az élőhelyéhez, meg a klímaváltozással kapcsolatban egy csomó minden következménye van ezeknek.
Mindenképpen, tehát, hogy ezek olyan jellegű információk, amiket nem lehet kizárólag szakemberek részvételével előállítani. A másik ilyen például a téli madárlás, ami most is aktuálisan fut. Az előző szezonban kezdtük igazából szélesen körben népszerűsíteni, és itt is nagyon sok ember csak arra kérünk, hogy az ablakából számoljon a madárretető madarakat, és hát hogyha most már el fog telni néhány év, akkor tudunk majd trendekről beszélni, vagy olyan információkra, amit ebből a programból nyertünk ki, de ez is egy ilyen több célú program, egyrészt ismertet terjeszt, megszólít, aktív cselekvésre próbál rávenni madár és természet kedvelőket, és mellette próbálunk tudományos eredményeket is kihozni, és azt gondolom, hogy ez az erőssége egy civil szervezetnek, mondjuk egy tudományos intézethez, vagy egy állami természetvédelmi szervezethez képest. Azok a szervezetek más erősségekkel rendelkeznek, nekünk ez egy nagyon fontos pont, amivel tudunk más eredményeket elérni. Ez hát a célunk is az, hogy a társadalmat mozgósítsuk. Azt gondolom, hogy ha belebonyolódunk majd itt egy-két más kérdésbe, akkor látható, hogy olyan problémák előtt állunk, amihez mindenképpen a szélesebb társadalomnak a részvételére van szükség.
Azt mondtad, hogy emelkednek a számok, a résztvevők száma emelkedik, és ezt a téli madárlest csak néhány éve csináljátok. Hogyan, milyen eszközeitek vannak arra, hogy még több emberhez eljusson? Hát van egy fantasztikus szóvivőtök, aki egy stand-up király, és nagyon-nagyon aktív a kommunikációs térben, de egyébként hogyan jut el az emberekhez?
Hát próbálunk folyamatosan alkalmazkodni azokhoz a trendekhez, hogy hogyan lehet elérni az embereket. Manapság leginkább a közösségi médiát használjuk a széles körben, természetesen a hagyományos média megjelenési lehetőségeket is, ahogy a szóvivőnk próbál rádióban, tévében, és hát különböző most már internetes fórumokon is megszólalni, meg a közösségi médián keresztül azt gondolom, nagyon sok embert elérünk a Facebook oldalunk, Instagram oldalunkkal egyre több olyan anyagot próbálunk gyártani, ami talán izgalmasabb most már a fiatalabb generációknak is, több videós tartalmat és több olyan rövid anyagot, amit ma szívesen fogyasztanak, de nem egy egyszerű feladat azért mindig megtalálni azt, hogy hogyan tudjuk leginkább elérni ezeket a különböző érdeklődésű, hát már mint a madarak meg a természet összeköti őket, de egyébként nagyon különböző módon elérhető csoportokat, és hát próbálunk ennek megfelelni. Persze nem csak ezek az indirekt módszerekkel, hanem különböző élő eseményekkel, rendezvényekkel is próbáljuk elérni a lakosságot, és megpróbálunk elmenni olyan rendezvényekre, ahol eleve sokan vannak olyan érdeklődő csoportokból, akik számunkra is megszólítandóak, megszólíthatóak, és ott is próbálunk újabb és újabb kapcsolatokat teremteni. Tehát sokrétűen próbáljuk növelni azt a hálózatot, akit el tudunk érni, és akikkel tudjuk ezeket a programokat egyre jobban népszerűsíteni.
Tavaly évben vizes élőhelyek voltak a fókuszban, vízi madár is volt az évmadara, a böjti réce, amit pont tavaly évelején láttam először, úgyhogy ez nagy élmény volt, hogy beszélgettünk róla, a madárvártában is szerepelt, és aztán láthattam is Ócsán. Itt kevésbé látható tevékenységet, már vagy kevésbé a közönség számára kevésbé látható tevékenységeket végeztek, amelyeket elsősorban szakemberek segítségével végeztek, élőhelyvédelem, fajvédelem. Itt mi volt a legfontosabb a tavalyi évben?
Igen, tehát a víz meg a böjti réce tényleg azt gondolom, hogy egy fontos vívő szereplői voltak a tavalyi évnek. Nem csak azért, mert mi ezt választottuk, hanem azért is, mert azt gondolom, hogy Magyarországon ma a vízkérdés, nem csak Magyarországon, hanem Európában, vagy akár globálisan is, de a Kárpát-medencében kiemelten a vízkérdés az nem csak természetvédelmi ügy, hanem egy szélesebb társadalmi ügyként is megjelenik. Ebben nagyon sok módon próbálnak foglalkozni, többek között nyilván hatása van a gazdaságra is, ha éppen a száj van, már pedig tavaly nem volt olyan nagyon sok víz.
Mert tavaly előtt sem.
Meg tavaly előtt sem, meg hát egyre gyakoribbak azért ezek a száraz évek, és ezért is izgalmas az, hogy sikerült egyrészt tavaly elnyernünk egy projektet, aminek az indítója ősszel volt, és hát most az idei évben lesz majd az, amikor egyre több konkrét tevékenységet tudunk folytatni, ahol a Dél-Alföldön szikes vizes élőhelyek, kis szikes tavaknak a helyreállításában tudunk együttműködni a Kishunsági Nemzeti Parkkal és Sándorfalval önkormányzatával, és hát remélhetőleg ez csak egy indító eleme lesz annak, hogy egy szélesebb a táji léptéken történő helyreállításban is tudunk egyre több lépést tenni közösen, ami többek között böjti récének, és hát más hasonló élőhely igényű fajoknak is jelentős segítséget nyújtat, amellett, hogy azt a speciális élőhely típust, ami Magyarországon jellemző Európában, illetve a Kárpát-medencében, a Pannon szikes tavak és mocsarak, ennek a megőrzésében tudunk egy fontos lépést tenni. Tehát szeretnék ennél sokkal többet, és ebben még sokkal több partnerre is van szükség. Nyilván a vízügyel is együtt kell tudnunk dolgozni, gazdálkodókkal kell, akik ezeket a területeket használják, vagy felismerik, hogy számunkra is előnyös, hogyha a vizes élőhelyek helyreállítása történik, mert a környező területeknek a gazdálkodási lehetőségei is máshogy alakulnak, és ebben egy széles partnerségben tudtunk dolgozni.
Tehát sikerül együtt gondolkodni, leülni döntéshozókkal, gazdákkal, természetvédelmi szakemberekkel, és meg is hallgatják egymást, és titeket is meghallgatnak, és úgy is döntenek, ahogy ti tanácsoljátok?
Hát azt gondolom, hogy elég aktív párbeszéd zajlott ennek kapcsán. Egyrészt a kormányzat is indított vizet a tájba
ti is részt
programot, amiben részben bekapcsolódtunk. másrészt párbeszéd folyt ennek kapcsán olyan támogatásokról, amiket az agrártámogatási rendszeren keresztül azoknak a gazdálkodóknak lehet juttatni, akik vállalják, hogy a területükön vizet tartanak vissza, és ezt elviselik annak a negatív hatásait, ami a konkrét adott területen a gazdálkodás kiesésére vonatkozik, viszont élvezik a pozitív hatásait, ami a szélesebb környezetben a gazdálkodás lehetőségeit növeli.
Most ezt konkrétan úgy kell elképzelni, hogy elárasztani szántóföldeket, tehát hogyha belvizet látok valahol mondjuk a Kiskunságban, akkor az nagy valószínűséggel rajta ilyen totyogós parti madarakkal, akkor az ez a vizet a tájban program?
Hát, nem feltétlenül, de ez a cél, hogy többek között olyan területeken, amik ma a gazdálkodásba vontak, de egyébként nem a gazdálkodásra legalkalmasak, viszont vízvisszatartások különösen alkalmasak lennének, ami segíti a többi terület gazdálkodását. Ebbe itt a természetvédelmi, a gazdaság és a társadalmi szempontokat egyszerre figyelembe véve előre lehessen mozdulni. Ehhez nyilván arra van szükség, hogy mindenki partner legyen benne, aki érintett, másrészt legyen hozzá forrás, és hát ezen próbálunk közösen dolgozni. Azt gondolom, hogy vannak eredmények, de ennél még sokkal többre lesz szükség, mint amennyit most el tudtunk érni. De ez mindenképpen egy nagyon fontos témája volt a tavalyi évnek, és azt gondolom, hogy itt azért látunk, akár ha laikus szemével nézzük, akkor is látszik egy ilyen gondolkodásbeli változás, hogy most már úgy tűnik, hogy mind a döntéshozói szinten, mind a végrehajtói, vagy mondjuk akár a vízügyi, vagy a vízzel foglalkozó különböző szakterületek is azt látják, hogy nem azt kell csinálnunk, hogy megszabadulni az összes víztől, mert minél gyorsabban vezessünk le, ami van, hanem hogy tényleg, amikor van víz, akkor próbáljuk visszatartani, és ennek a kereteit próbáljuk megteremteni. Nem biztos, hogy mindenben megegyeztünk már, meg fogunk egyezni, hogy pontosan hogy kell csinálni. Mi azt képviseljük, hogy ennek van egy nagyon erős természethelyreállítási szerepe.
Egyébként ez uniós kötelezettség is.
Ami nagyon jól illeszkedik abba az uniós kötelezettségbe, amit néhány éve elindított természethelyreállítási program kapcsán, tehát erről kialakult egy törvényi szabályozás, és van egy kötelezettsége most Magyarországnak, hogy egy tervet készítsen, amit az idei évben kell elkészíteni az első változatát, és abban azt gondolom, hogy ennek egy nagyon nagy szerepe lesz, hogy hogy lehet ezeket a vizes élőhelyeket az alföldi térségben, ami most jelenleg egy elsivatagosodó térségként is nézhető, helyreállítani, és ezáltal csökkenteni a környezeti kockázatokat is, és mellette pedig a természetvédelmi eredményeket is elérni, akár a Böjti-récével, vagy a másik ide kapcsolódó fajmegőrzési programunkkal, a Nagygodával, ami szintén egy hasonló élőhelyeket használó faj, ami nagyon nagy gondban van, ha nem nyúlunk bele a rendszerbe, akkor Magyarország el fog tűnni viszonylag záros határidőn belül. És a tavalyi
évben... Csodaszép, hosszú lábú, hosszú csőrű parti madár, beszéltünk már róla a madárban.
Igen, és ezzel a fajjal kezdtünk tavaly aktívabban foglalkozni, már kísérleti beavatkozásokkal, és ott is egy nagyobb programot tervezünk partnereinkkel, elég széles körével, más állami és civil természetvédelmi szervezetekkel együttműködve, és remélhetőleg itt is fogunk tudni forrást találni arra, hogy ezt végre is hajtsuk, és nem csak a Nagygodára fog ez pozitív hatást gyakorolni, hanem arra a szélesebb fajközösségre, meg arra az élőhely típusra is, ami a tavalyi évben Böjti-réce kapcsán is célkeresztben volt.
Ez az, amikor sikerül nagyon klasszul együttműködni konszenzusosan, és ez nagyon szimpatikus az MMA-ben, hogy nem egy konfrontatív, tehát a cél érdekében nyilván mindenkinek az az érdeke, hogy együttműködés legyen, tehát nem egy ilyen harcos zöld mozgalom ez, hála Istennek. Viszont van, amikor kell konfrontálódni, tehát volt, amikor nyílt levelet intéztetek ugye a kormányzathoz, az agrárminiszterhez. Miért?
Igen, tehát azt gondolom, hogy együttműködni mindenképpen szükséges a legkülönbözőbb szereplőkkel, mert a természetvédelme foglalkozók önmagukban nem tudnak semmit elérni. Tehát, ha nagyon szélsőségesen akarok foglalmazni, de vannak olyan ügyek, ahol nagyon nehezen mozdul el a az adott ágazat, vagy a kormányzat, vagy általában a társadalom is abban hogyan kezeli. Az egyik a víz, amiről most beszéltünk, a másik ilyen fontos az erdőknek a kezelése, amiben mai napig azt gondoljuk, hogy nincsen egy olyan jellegű gondolkodásbeli jelentős váltás, mint amit most a víznél azért tapasztalunk valamilyen szinten, ott is még sokkal többre van szükség, de ott látszik az, hogy elkezdünk máshogy gondolkozni.
Mert az jobban a bőrünkre megy, tehát a gazdaságra is.
Talán igen,
is,
vagy sokkal több embert érint, vagy máshogy tudjuk értékelni. Az erdőknél hát mi arra próbáltuk fölhívni a figyelmet, hogy még a védett, illetve fokozottan védett erdőkben is sok helyen olyan típusú erdőgazdálkodás zajlik, ami praktikusan megszünteti az élőhelyet bizonyos időszakokban. Ez alatt értem, hogy kivágják az erdőt. Ezt a sokféle módon lehet megfogalmazni, nyilván lehet erdészeti szakkifejezésekkel, meg lehet a köznyelven, tehát amikor tarvágásról beszél a köznyelv, az sokféle más, hogy is lehet jelzni, de végülis az azt jelenti, hogy levágnak egy területről erdőt, és ott nem, egy ideig nincsen, majd természetesen az a cél, hogy megint legyen erdő, de ehhez képest vannak olyan módszerek, amik állandó erdőborítás mellett tudnak gazdálkodni, illetve hát vannak, azt gondoljuk, hogy olyan területek Magyarországon, a védett és fokozottan védett erdőkben, mondjuk kifejezetten a nemzeti parkok területén, ahol nem feltétlenül kéne gazdasági szempontú erdőgazdálkodást folytatni, és itt konkrétan a fehérhátú fakopáncsot választottuk ki egy olyan fajként, ami tipikusan ilyen jó minőségű öreg erdőket kedvel, az az élő helye, és ezáltal azt gondoljuk, hogy a faj megőrzése az a faj szempontjából is nyilvánvalóan fontos, hogy beavatkozzunk, de a magának az élőhelynek a megőrzését is jelenti ilyen kiemelt területeken, és ennek kapcsán kidolgoztunk közösen szakemberekkel egy olyan eljárást, egy olyan útmutatót, ami be kéne tartanunk ahhoz, hogy a fehérhátú fakopáncsot meg tudjuk őrizni, és hát úgy látjuk, hogy ez jelenleg még messze van az a gyakorlat, amit folytatnak az erdőgazdálkodók a nemzeti parkok területén attól, ami ehhez szükséges.
És ilyenkor, amikor például írtok egy nyílt levelet egy agrárminiszternek, akkor jön válasz, vagy leülnek veletek tárgyalni, hogyan működik ez?
Hát ez nagyon, nagyon változó, ez témától is függ. Most ebben a témában alapvetően kaptunk egy választ, amit mi úgy gondoltuk, hogy igazából nem nagyon oldja meg a problémát, és a figyelmet akartuk erre ezzel kapcsolatban felhívni, de itt mindenképpen azt gondolom, hogy egy nagyobb elszánásra van szükség ahhoz, nagyobb akár politikai szintű elszánás ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, mert itt különböző érdekek ütköznek, amit nem tud, vagy nem akar feloldani az a vezetés, aki ezzel foglalkozik. Egyébként hát nem csak ezzel foglalkoztunk, hanem az a törvényi szabályozással is, ami a szintén az erdőgazdálkodással kapcsolatos különböző részletszabályokat próbálta a azt gondoljuk, hogy negatív irányba változtatni több lépésben egyébként az elmúlt években, de most legutóbb egy saláta törvény keretében jöttek be olyan elemek, amiket azt gondoljuk, hogy hátrányosak azokban a szempontokban, amit az előbb próbáltam körbevázolni.
Szóval csapataitok harcban állnak továbbra is.
Igen, és ebben is általában nem az van, hogy Madártani Egyesület egyedül próbál küzdeni, hanem nagyon sok civil és szakmai partnerrel, tudományos intézményekkel, vagy más civil szervezetekkel, WWF Magyarországgal, Természetvédők Szövetségével és sok más szervezettel próbáljuk megfogalmazni ezeket az elvárásokat, vagy kéréseket, amiben azt gondoljuk, hogy egy csomó területen tudunk előrelépést elérni, van, ahol sokkal nehezebb.
A ragadozó madarak terén is nagy sikerei vannak az MME-nek. már sok évre visszanyúlóna, ugye a kerecsensólyom, meg a parlagisas, meg még egyéb madarak is, de most a közelmúltnak, az utóbbi egy-két évnek a nagy szenzációja volt a kékvércse. A kékvércse telelőhelyének megtalálása Angolában, és ez a történet is tovább folytatódott a tavalyi évben. Most a kékvércséről, meg az expedícióról én készítettem külön műsort, film is készült róla, ti készítettetek, de hogy ennek kapcsán inkább azt szeretném kérdezni, hogy a nemzetközi beágyazottságotok, a nemzetközi elismertségetek milyen, tehát milyen visszhangja van ezeknek a nemzetközi szinten is jelentős faj megőrző, meg felfedező akcióitoknak?
Azt gondolom, hogy szerencsére egészen az egyesületünk kezdeteitől ápolt a mindenkori vezetésünk a nemzetközi kapcsolatrendszert, és ugyanúgy, ahogy az előbb beszélgettünk együttműködésről szakterületek között, a madárvédelem, meg általában a természetvédelem szintén nem nagyon elképzelhető el nemzetközi szinten más országok, más szervezetekkel való együttműködés nélkül, és hát mi a elsősorban a BirdLife International, a nemzetközi szervezetünk partnereivel dolgozunk együtt, de szélesebb körben más szervezetekkel is, és azt látjuk, hogy például, hát ha most említetted a ragadozó madárvédelmet úgy általánosságban, ez az egyesületünknek a legkiemeltebb tevékenységi területe volt az egyesületének első 50 évében.
És hát ezek mert kapcsán, most ez az 51. Ez,
igen, tehát elég sok sikert is értünk el. Sok fajnál azt is mondhatjuk, hogy olyan állomány nagyságokat sikerült elérni, természetesen nem csak nekünk egyedül, hanem mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, amit nem is számított, hogy el lehet érni, és azokat a módszereket, amiket Magyarországon alkalmaztunk, nagyon sok esetben átvették más országokban, akár úgy, hogy közösen dolgoztunk, vagy akár csak úgy, hogy megnézték, hogy mi mit csinálunk, és azt próbáltak alkalmazni. Itt a környező országban mindenképpen úgy tekintenek a magyarországi munkára, ami egy példa, és átveszik. Egyébként kollégámmal épp az előbb beszéltem, aki most Szerbiában ragadozó madárvédelemben egy szélesebb közösséggel egyeztet egy újabb elképzelésről, hogy hogyan tudunk együttműködni. Ez egy élő dolog, és azt gondolom, hogy egy pozitív megítélése van az magyarországi munkának, az egyesületünknek is, de úgy szélesebben az egész madárvédelmi munkának. És hát amikor messzebb megyünk, akkor is ennek biztos, hogy van hatása. Hát a kékvércsékről, amit említettél, ott azért egy olyan országban fedeztek fel a kollégák először műholdas jeladós adatokra támaszkodva, később személyesen is meg felkeresve a helyszínt Angolában, ahol azért nagyon nehéz természetvédelmet csinálni, és hát ott próbálnak a helyi szervezettel együttműködve valamit elindítani annak érdekében, hogy azokon a területen, ahol tulajdonképpen az egész kékvércse állományt, úgy értem, hogy a globális kékvércse állomány ott telel, és egy helyen olyan létszámban van, amit nem is tudtunk, hogy van annyi kékvércse, ott arra koncentráljanak, hogy valami ilyen módon fenntarthatóan tudják kezelni. Tehát és mondjuk például ökoturizmussal próbáljanak bevételt elérni a kékvércse éjszakázó helyek pusztítása helyett.
Gergő, nagyon elfogy az időnk, sajnos, pedig hát szeretnék még egy csomó mindenről beszélni, de inkább arra kérlek, hogy a tavalyi évből felidéznél-e valami olyan történetet, ami neked személyesen érdekes volt, ami megérintett, vagy vicces volt, vagy valami sztori volt a tavalyi évben a munkáddal kapcsolatban?
Itt beszéltünk erről az 50 évről, és hát egy kedves sztori, ugyan egy részben van egy szomorú része is, de hogy az eredmények között felsoroltuk a Schmidt-Tegó Madártani és Természetvédelmi Központ létrehozását is. Tavaly zajlott az építkezés, és több alapító tagunk a kapcsolatban voltam, akik megkértek, hogy hát ők erre vártak már 1974 óta, hogy legyen valami saját helye a Madártan Egyesületnek, és hát most ők ezt nagyon szeretnék megnézni, és volt hát köztük olyan alapító tagunk, aki már elég nehezen mozgott, és hát külön megkért, és azt gondolom, hogy nekem ez kötelességemnek is tekintettem, hogyha már ennyire érdekli, akkor elmenjek, kivigyem, segítsem megnézni. És amikor oda kiértünk, és körbenéztünk, akkor lehetett látni azt a szemükbe, hogy hát tényleg ez a megélésük volt, hogy hát itt mi elkezdtünk valamit 50 évvel ezelőtt, és akkor most már elértünk, ugyan nyilván ez csak egy fizikai megjelenése valaminek, hogy hova jutott az Egyesület, de ez egy pozitív élmény volt számomra, hogy közösen megélhettük ezt az eseményt. Hát sajnos a negatív, amit mondtam, az, hogy ez a tagunk elhunyt azóta.
De, a megnyitót nem
de azért pozitív meg. Számomra, hogy ezt meg tudtam adni, ezt az élményt neki, és ez nekem is egy nagyon pozitív esemény volt.
A Schmittegom Madártani és Természetvédelmi Központ Óbudán lesz, mikor nyílik meg?
A munkálatok nagy része az lezajlott, egyébként Óbudán a Mocsáros természetterület szélén van ez az új központ, és a idei Madarak és Fák napján tervezzük a megnyitó ünnepséget, remélhetőleg addig minden aprósággal tudunk végezni, és akkor nagy közönség számára is meg tud nyitni a központ.
És én is elmehetek, és riportot készíthetek.
Azt mindenképpen el is várjuk, hogy elgyere és riportot készítsél ez alkalomból.
Köszönöm szépen, Gergő, hogy eljöttél. Kedves hallgatóink, a Kerengőben Halmos Gergő, az MME igazgatója volt a vendégünk, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója. A technikus Bójás János, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Harajám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek éreggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Olvad a tél, a réten a virágok látszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni, hogy élvezzem. A déli báb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reád süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek, én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. A vágyak, mint gyermek a fűben úgy szalad, ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni, hogy megmentsem. A déli báb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek éreggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgass meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen.
There's a space in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your name out in public, there's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you. Never mind, never mind. Feels like you are never mine. Don't lose myself in the arms of a stranger. And yeah, it sucks sometimes in love. You try your best, but it doesn't work.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a megbocsátásról és a kiengesztelődésről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Így ebben a szép időszakban végig gondolhatjuk azt is, hogy mennyire vagyok teher a környezetemnek, vagy mennyire könnyítek a környezetemben lévők terhein. Mert mi könnyen úgy gondoljuk, hogy mások bizony nagyon terhesek tudnak lenni az életünkben, de arra ritkábban gondol valaki, hogy vajon én milyen teher vagyok a másiknak. Köszönjük, hogy vannak olyan emberek, akik ezt a terhet, amit érakok a vállukra, csak a gyengeségeimmel, a mérgezett kedélyemmel, a panaszkodásaimmal, a szeretetlenségemmel együtt elfogadnak és szeretnek. Ez is Isten külön kegyelme. Ezek a barátok, a családtagok, akik úgy szeretnek minket, ahogy vagyunk. De az nem azt jelenti, hogy nem vagyunk nehéz testvérek számukra. Mit hagyok az emberek szívében, amikor elmegyek? Mi marad utánam? A temetésemen majd hallgatnak az emberek, vagy pedig mind mondják, hogy mekkora szeretet volt, és milyen sok jót tett ez az ember. Mert azt tapasztalom, vagy azt tapasztaltam már gyerekkoromban is a temetéseken, hogy akik tényleg nagyon, nagyon szép és jó életet éltek, és sok jót tettek, azokról mindenki mondta, hogy milyen jó. És ha valaki olyan halt meg, aki ugye nem így cselekedett, hogy nem ilyen volt az élete, ott bölcsen hallgattak a falusiak. Nem szóltak semmit. Mit hagyok az emberek szívében? Mit írok az emberek szívébe? Könnyítek az emberek életén, vagy terhelem őket? Végítéleten, parúziakor minden a napfényre kerül. A nagy leleplezés ideje. Mindenki látni fogja az én szavaimat, gondolataimat, tetteimet, és egymásét is. És van, aki szégyenkezik, van, aki pedig örvendezik. Gondoljunk a halálunkra, gondoljunk a végítéletre, bátran merjünk Jézus eljöveteleire gondolni. És hogyha ebben a bűnbánatban élünk, akkor nagyon nehezen követünk el bűnt. Mert tudjuk, hogy minden nap fényre kerül, amit nem gyóntunk meg. Amit meggyóntunk, azt az Isten a háta mögé dobja, és elfelejti. A nagy döntések ideje ez a időszak. Döntetni kell arról is, hogy meg akarok bocsájtani az embereknek, akik bántottak engem, vagy nem akarok megbocsájtani. Kiengesztelődés, megbocsájtás feltétlen szükséges. Az Atyának egy feltétele van, hogy nekünk megbocsásson, ha mi is megbocsájtunk mindenkinek. Mindenkinek. Keresztényként nem élhetünk úgy, hogy valakivel is haragban vagyunk, vagy csak akár nincs rendben a kapcsolatunk. És nem elég, hogy csak elviseljük egymást, te ott vagy én itt, hanem szeretettel kell lennünk egymás felé. Ez az ellenség szeretet. És mindent meg kell tenni azért, hogy köztünk szeretet legyen. Mert Isten a szeretet. Ha nincs szeretet két ember között, akkor nincs ott az Isten. Akkor a gyűlölet van, a szeretetlenség, a hidegség, a tél, a fagy, és milyen nehéz úgy élni, hogyha akár egy emberrel is nincs rendben a kapcsolatom. Hadd meséljem el azt a nagyon nagy kegyelmet, amit a napokban kaptam, és érdekes módon nem karácsonyra kaptam, hanem előtte, pedig ugye, mint egy gyermek én is várom Istentől az ajándékot karácsonykor, és minden karácsonykor óriási ajándékokkal lep meg engem a Jóisten, óriási kegyelmekkel. És ebben az adventi, a mostani adventi időszakban én az alázatosságot és a szeretetet kértem az Úrtól, hogy növelje bennem. De én könyörögtem a szentekhez, hogy segítsenek nekem, szinte a nyakukra jártam, hogy azt az alázatot, amit ti is megkaptatok, kérlek szépen, kérjétek nekem az Úrtól azt a szeretetet. Aztán a szűzanya nyakára jártam. Szűzanyám, kérlek szépen, könyörgöm, kérd a fiattól, hogy én növekedhessek ezekben az erényekben, mert megtapasztalom a gőgömet is, ami sokszor az eget veri, meg a szeretetlenségemet is, amiben pedig megfagynak az emberek körülöttem. És hát kértem folyamatosan, imádkoztam, és tudom, hogy amit hittel kérünk az Úrtól, azt előbb-utóbb megadja. Nem emlékszem olyan kegyelemre, amit ilyen nagyon határozottan és nagyon kitartóan, álhatatosan kértem, hogy ne adta volna meg nekem az Úr. Én úgy érzem magam sokszor, mint egy elkényeztetett gyermek, akinek mindent megad az apja. Tényleg nem emlékszem olyanra, amit kértem, és nem kaptam volna meg. János evangéliumában olvassuk, hogy mondja Jézus, hogy még semmit sem kértetek a nevemben az Atyától. Kérjetek és kaptok, hogy az örömötök teljes legyen. Hát én kérek, és tudom, hogy meg fogom kapni, ezzel a tudattal kértem, és tudtam azt is, hogy milyen öröm lesz majd. Öröm származik ebből, és én karácsonyra időzítettem ezt a kegyelmet, hogy majd megajándékoz engem az Úr. De nem, mert advent harmadik vasárnapja előtt megkaptam. Majd azt is elmondom, hogy miért akkor kaptam, legalábbis én így gondolom, mert a Jóisten néha beleenged nézni a füzetébe. Tehát advent harmadik vasárnapja előtt telefonon fölhívott egy ismerősöm este felé, és rengeteg teendőm volt készülni lelki gyakorlatra, imádságok. Biztos ismerik a kedves hallgatók ezt, hogy úgy karácsony előtt nagyon összesűrűsödnek a dolgok, és minden akkor történik. És tudtam, hogy ha most fölveszem a telefont, akkor az egy hosszú beszélgetés lesz. Fölvettem, beszélgettünk, és néhány perc után, akivel beszélgettem, mondta, hogy hát akkor most tegyük le. És én elcsodálkoztam, hogy ezt ő nem szokta mondani, ő hosszabban szokott beszélgetni, nem zavaró, meg nem nehéz testvérő, de úgy szereti elmondani a dolgokat. És megkérdeztem, hogy de hát miért akarod letenni? Azt mondja, azért, mert úgy érzem, hogy nincs szeretet a szavaidban. És nekem akkor egy nagyot dobbant a szívem, és rájöttem arra, hogy a Jóisten szól most általa hozzám. Hogy én nem ráfigyeltem, hanem a feladataimra, amiket el kellett volna végeznem, és hidegen szóltam. És lehet, hogy benne volt a szavaimban, vagy a hangsúlyban, hogy mikor tesszük már le. Persze az ember ezt próbálja leplezni, meg próbálja színjátékot játszani, de a szeretetlenséget nem lehet eltitkolni, mert a szeretetre olyan antennái vannak a másiknak, olyan érzékeny antenna, amit nem tudunk kijátszani. És én nagyon elszégyeltem ott magam, és a papírforma szerint az lett volna a reakcióm, hogy mentegetőzök. Hogy de nem is, meg nem úgy gondoltam, meg csak sok a dolgom, meg... És jött az alázat, a kegyelem, nem mentegetőztem, hanem azt mondtam, hogy igazad van. És bocsáss meg. Szeretetlenül beszéltem, és azt akartam, hogy tegyük le. És ez nagyon nagy szeretetlenség, mert ilyenkor azt mondom a másikra, hogy most ne legyél itt a környezetemben. Most tegyük le, hagyjuk, mert nem veled akarok lenni, nem veled akarok beszélni. Más dolgom van. És persze lehet is más dolgom, meg azt ezért is bölcsességgel kell azért kezelni, de sokkal egyenesebb és nyíltabb lett volna, ha azt mondom, hogy ne haragudj, most sok dolgom van, és nem tudok beszélni, majd beszéljünk legközelebb. Ez frappáns lett volna, nem szeretetlen, egyenes, nyílt, nem farizósi, nem színjáték, de nem így tettem, hanem szeretetlenül beszélgettem. Lehet azt mondani, hogy most ne beszéljünk. Pió atya mondja, hogy van, akiknek ráül az ördög a nyelvére. Ilyen is van, hogy a kötelességünkben próbál a sátán így megakadályozni, hogy valaki elveszi az időnket. De mindent lehet helyesen kezelni és szeretettel. És akkor abban a pillanatban, hogy én megalázkodtam, megkaptam a szeretetet is. És olyan szeretettel tudtam elbúcsúzni tőle, ő is megértette. És olyan szeretettel tudtam utána a szolgálatomat végezni, sokkal nagyobb szeretettel prédikáltam, mutattam be a szentmisét, fordultam az Isten felé, az emberek felé, megkaptam a kegyelmet. És az a helyzet az ilyen tapasztalatokkal, az ilyen interakciókkal, az ilyen emberi kapcsolatokon keresztül tapasztalt helyzetekkel, hogy amit az emberekkel csinálunk, általában ugyanazt csináljuk az Isten felé is. Tehát, ha én nem értem rá most, és a feladataim rabja voltam, nem voltam szabad a szeretetre ennél az illetőnél, ugyanígy rabja maradok a feladataimnak, és nem vagyok szabad az Isten szeretetre sem. Általában együtt jár az emberek felé mutatott szeretetem, az Isten felé mutatott szeretettel. Nagyon-nagyon megköszönöm a Jóistennek, hogy ezt a kegyelmet megadta, és azt is elmondom, hogy miért gondolom, hogy nem karácsonyra időzítette az Úr, hanem advent harmadik vasárnapja előtt, mert az Úr tudta, hogy jön a Duna Televízió, és Tarna Leleszről közvetíti a advent harmadik vasárnapjai szentmisét. És azt is tudta az Úr, mert ismer engem, hogy én ezt meg fogom osztani majd országvilággal a Duna Televízión keresztül. És így is tettem, és tudom, hogy nagyon sok embernek így segítettem abban, hogy ő is megkaphassa azt a kegyelmet, amit én megkaptam ezzel a telefonbeszélgetéssel. Ez által a telefonbeszélgetés által. Az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Az ő gondolata és az ember gondolata ég és föld nagyon messze van, de mégis találkozik a keresztben. Találkozik az alázatban, a szenvedésben, a bűnbánatban, és összeölelkezik Isten ember, 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 és a mennyben az angyalok örvendeznek. Egy jó atyának jó fia született meg karácsonykor itt a földön, Betlehemben, egy jászolban, egy istálóban. Boruljunk le a jászol elé, bűnbánó szívvel, nagy-nagy szeretettel. És kérjük, mint Pió atya is kérte, hogy Uram, elfogyott a szeretetem, kevés a szeretetem, te adj nekem szeretetet. Azért születtél, azért testesültél meg. Ez is a megtestesülés nagy titka, misztériuma. Új életet akarsz nekem adni a szeretet által, a te kegyelmed által. Te magad akarsz hozzám jönni. Te magad akarsz megszületni bennem újra és újra, míg nem egyszer majd én is megszülethetek a mennyi örök dicsőségbe. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a megbocsátásról és a kiengesztelődésről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!